A Marosvásárhelyi Rádió és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bemutatja. Talált monológok. A kitalált történet szereplői nem kitaláltak. Minden nemű hasonlóság a valósággal, nem a véletlen műve. A lány, aki mindenhová magával vitte a ládikáját. Írta és előadja Péter Beáta.
Vásárhelyre kerül, annak annyi. Kampec, vége. Ez járt a fejembe. Éjjel 12 volt. Mondtam a dokinak, hogy haza kéne engedjen, mert nekem másnap jelenésem van. Nem töltöm ilyennel az időmet csak azért, hogy megint találgassanak, hogy mi van velem. Erre azt mondta, maga meghalt. Én kacagtam, anyu sírni kezdett, mondta a doki, maga tényleg meghalt. Azt mondja, megállt a szívem, kihagyott 20 másodpercet, mindjárt jön a helikopter, visznek el. Mondtam, nem megyek. Engem több orvoshoz, tudom, Istenem, nem visznek, s főleg vásárhelyre nem. Jött az esti váltás, hát azok még jobban sírtak. Olyan érzésem volt, mint ha már eltemettek volna. Aztán reggel 7-kor jött a mentő. Ahogy kivittek az ajtón, anyus apu úgy sírt, mint ha kész, ennyi lett volna. A mentőben még hallottam a szirénázást, éreztem a kanyarokat, de csak aludni akartam. Harmadikos koromban kezdődött. Első áldozási felkészítőnk volt a papbácsival. Épp a szentségekről beszélgettünk, csak arra emlékszem, hogy minden elhomályosodott, aztán, hogy mindenki körülöttem van, s nagyon szarul vagyok. Kidőltem a padból. Egy ideig nem volt semmi, de ha stressz alá kerültem, akkor lettem rosszul. Dokikhoz jártunk, epilepszia gyanús voltam. Hiába mondtam, hogy nincsenek olyan tüneteim, mert akkor rángatózol, túrod a nyálad, ilyet én nem csináltam. Csomó orvost végigjártunk, vérvételről vérvételre mentem. Azóta utálok várakozni. Negyedikes, ötödikes lehettem, elvittek egy ilyen ideggyógyászhoz, és akkor az írta fel az ilyen neuromultivitaminokat, na az már elég, amiben a neuró benne van. Tanulni tudtam, jó jegyeim voltak, versenyekre jártam. Sose voltak ilyen izéim, hogy az agyamra kéne adják a hülyeségeket. Reggel 4-et kellett bevegyek, délben 3-at, este 4-et. Így ment ez egészen 9-ig. Anyu mindig ilyen kicsi csatos zacskókba rakta bele, s ráírta, hogy reggel, délben, este, minden napra ki volt porciózva. Volt egy ládám, nagy tata csinálta, s abba bele volt rakva az aznapi, másnapi, mindenhová kellett vigyem. Egyik nyáron voltam 2 hetet a Balatonon, és nem vettem be egy gyógyszert se. Beledobtam az egészet a vécibe, és lehúztam, és nem volt lelkiismeret furdalásom. Azon a nyáron lettem szerelmes. Stressz nem ért, gyógyszert se vettem be, és nem lettem rosszul. Aztán hazajöttem, kezdtek stresszelni a gyógyszerekkel, megint lettem rosszul. Anyuma szíveseknél dolgozik, s ott mondta a doki, lehet, hogy szíveredetű az egész. Akkor anyunak a fülit ez megütött, és felraktak egy ilyen 48 órás holterékágét. Pont a suliban voltam, nem tudom már mi volt, nem stresszeltem akkor per pillanat, s egyszer csak rosszul lettem. A koronázás ünnepségre készültem, mert előző évben szépségkirálynő voltam, s én kellett volna koronázzak. Mekkora dolog volt ez nekem 10-esen. Szóval vártam, hogy szedjék le rólam azokat a kábeleket, szép ruhám volt, hogy néztem volna ki. Kivittem a dokihoz nagy boldogan, mondtam, a terhet leraktam, megyek, mert olyan hétvégém lesz, hogy fú, otthon ledőltem, olvastam a kedvenc könyvemet, éld az élet, egy jól egy ilyen pszichológia ízi, s egyszer jön a pum sírva. Azt hittem, valaki meghalt. Azt mondja apu, hogy kéne menjek vele. Mondom én, hova menjek, olyan álmos vagyok, fáradt vagyok, olvasni és aludni akarok. A tesóm a közben a másik szobában pakolta össze a cuccomat, neszeszer, pizsoma, nem tudom mi. Apu azt mondja, fel kell menjünk a városba, valamit el kell vegyünk, útközben elmondja, de törölte a könnyeit, sírt, láttam ideges, nem tudtam elképzelni, hogy mi van. A kocsiban csend volt, nem mondott semmit. Felértünk a kórházhoz, felmentünk az osztályra. Én nyugodt voltam, meg se peccintettem, azon voltam, hogy én álmos vagyok, és kell olvassak, engem ne zavarjanak ilyenkor. Bemegyünk az ajtón, mindenki sír. Anyunak a munkatársai meglátnak, sírnak. Mindenki sírt, mindenki. Azt mondja anyu, hogy vetkőzzél le. Mondom, én biztosan tudom, hogy nem vetkőzök, mit akartok, én haza akarok menni. Mondja anyu, hogy kicsit be kell feküdjek. Én mondom, be nem fekszek egyáltalán, nekem holnap jelenésem van. Miért akarsz engem ide befektetni, semmi bajom nincsen, ne kezdjük már megint. Ott ébredtem meg Vásárhelyen. Egyből az intenzív osztályra vittek, mellettem volt egy súlyos nénike, a lába óriási nagy volt, folyt a vér, a férfiaktól csak egy függöny választott el, ott is haldokolt valaki. Feküdtem ott egyedül, anyuék csak ilyen speckó ruhába jöttek be, ilyen sapkát tesznek, és ilyen izét húznak a lábukra, azt a nagy kék menetet. A vécére nem engedtek ki. Mondtam, akkor inkább nem iszok, nem eszek, de nem fogok ágytába pisilni. Erre jön egy asszisztensnő, rám kiabál, hogy itt addig sztrájkol, ameddig akar, de pisilni kell. A szobában 14-en voltunk. A legfiatalabb nénike 79 éves. Éjjel kórusban horkoltak. Volt, hogy bent felejtették a protokolljukat, aztán alvás közben kiesett, nagyokat csattant a földön. Egyik éjjel a mellettem levő ágyban fekvő felült, ennyit csinált, hogy a szája prémje sötétkék volt. Az arca lila, és meghalt. Másnap délben vitték el. Én próbáltam erős lenni, de féltem. Nagyon féltem. Már rosszul voltam, amikor betadinnal befújtak. Éreztem, hogy mindjárt eltörik a mécses. Volt egy óriási nagy ablak, s azon keresztül vagy 20 egyetemista nézett. S fiúk is voltak, hát nem fogok én sírni előttük. 17 éves voltam. Ágyékban azért úgy vágták el, hogy nem zsibbasztottak. Tettek ilyen ízét az orromra, mint a filmekbe, mint a bűvöletben, amit Nagyi nézett mindig. A kamerát egy hosszú dróton feldugták, a balkaromat nem éreztem, árammal stimuláltak. Akkor már kicsordult a könnyem. A színuszcsomó nem működik a szívemben. Így születtem. Meg van repedve a szívizom. Ezért állt le. Mondták, egyszer csak nem ébredtem volna fel. Annak idején biatlonoztam, sportoló akartam lenni. Most duracellel működök. Otthon mindenki várt nagy szeretettel, ott volt az egész család. Olyan, mintha egy plusz életet kaptam volna. Már bomladozhatnék lent, hoznák a csokorvirágot. De most már jól vagyok. A pszichológusom azt mondta, minél többször meséljem el ezt a történetet.
A nő, aki színésznő, de nem színházbuzi. Írta Mészáros Ibolya. Előadja B. Fülöp Erzsébet. Én mindig mindentől tartok. Mert én egy szorongós ember vagyok. Például van két visszatérő álmom. Szorongósak. Az egyik, hogy megtámadták az országot a németek. Ez az egyik álmom. A másik álmom, az nagyon érdekes. A másik álmom az, hogy levitálok. Igen, vagyis, hogy úgy a földszint felett lebegek. Igen, megyek, állok, nem tudom, egy pár centivel. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó érzés. Mindig olyan boldogan ébredek. Szóval ez a kettő, ez a két álmom, ami visszatér. Minden érdekel. A színházon kívül,
Nem, most nem hülyeskedek, de tényleg. Nem vagyok egy ilyen színházbuzi. Ha újra kezdhetném, hát nem biztos, hogy ezt a szakmát választanám. Nem tudom. Valami nyugisabbat, nem a színészetet. Nem tudom. Lehet, hogy fodrász lennék. Hát elég kreatív, nem? Mindenféle frizurák, különböző formájú frizurák. Nem tudom. Mindenképp valami kreatív dolgot csinálnék. De valami nyugisabbat. Foglalkozok a gondolattal, hogy abba hagyom, és kimegyek külföldre. Mindegy, hogy hova. Sokszor csak el innen. Egy ilyen szomorú, szorongó nép vagyunk, és engem ez nem dob fel. Sokszor megfordult bennem, az itt élned, halnod kell. Hát, nem vagyok biztos benne. Amit hallok magamról, az első benyomás, az mindig riasztó. Tehát azt hallom vissza, hogy én 3 lépés távolságot tartok mindenkivel. Ami bizonyos szempontból igaz is. Szeretem én eldönteni azt, hogy kit engedek magamhoz közel, és kit nem. De nem tudom, ez is biztos a szorongásomból fakad. Nem tudom, az ember fiatalabb, akkor belenéz a tükörbe, és akkor minden tökéletes, és aztán amikor az ember idősödik, meg öregszik, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hát, igen, ha, valamivel meg kéne barátkozni, vagy nem kéne megbarátkozni, szóval elfogadni magamat. Én most inkább az idő múlásával vagyok elfoglalva. És tényleg néha olyan szánalmas. Tényleg néha olyan esendő ez az egész, főleg egy nőnél. Tényleg belegondolok, naponta világos rúzs, színes blúzok, naponta foglalkozunk a formával. Ez köti le a nők zömét 50 fölött, hogy nézünk ki. És kérem, hölgyeim, eltelt az életünk, és naponta megvan ez a hatalmas probléma, amiben rengeteg energiát belefektetünk. Hogy nézünk ki? Rúzsom van, ráncaim vannak, milyen krémet használok, mit csinálok? Gratulálok magamnak. Komolyan, nagyszerű dolog. Főleg egy nőnél, igen. Mert hát ugye nagyon kegyetlen. Mert a férfiak sármosabbak a legtöbbje. A nők pedig nagyon kegyetlenül öregszenek. Szerintem. Nekem nincs olyan szerepem, amit nem szerettem. Mert ha kaptam egy gyengébb szerepet, akkor azt mindig úgy formáltam, hogy én jól érezzem magam színpadon, hogy nem tudom, hogy üzenjek vele valamit. Tehát, hogy feladatnak, kihívásnak tekintettem minden egyes szerepet. Ha én jól érzem magam a színpadon, akkor és megtalálom szerepemben az izgalmat, akkor gondolom, hogy ez a nézőt is izgatni fogja, hogy ő ezt látja, ő ezt érzi. És nagyon, nem tudom, rettenetesen fáj, amikor utoljára megy valami. Főleg, amikor még benne van egy csomó lehetőség, még annyi mindent szeretnék kipróbálni, már alig várod, hogy játszhass azt az előadást, és akkor nem tudom, értetlenül állunk a dologgal szembe, hogy még nincs kész, még annyi minden van benne, tehát most miért kell levenni is? Nem tudom, olyasmi, mint amikor elveszik a gyerekedet. Jaj, jut eszembe. A fiamra vagyok a legbüszkébb. Kritikát nem olvasok. Nem érdekel. Ez van. Fiatalkoromban nagyon érdekelt, hogy kinek mi a véleménye. Most azt gondolom, nem érdekel, hogy kinek mi a véleménye. Azt gondolom, az ő magánügye. És képzeljétek el, a föld forgása sem áll le attól, hogy én elolvasom a kritikát, hogy megírják-e rólam a kritikát, és azt hányan olvassák. Szóval nem érdekel. Nem zavartatom most már magam ezzel, és ebben nagyon sokat változtam, mert ugye azelőtt fiatal az ember, rohan, keresi az újságokat, wow, megjelent valami kritika, júj, mit fognak írni rólam, meg ilyesmi, na hát most nem érdekel. Rájöttem arra, hogy nem számít. Nem tudom, mindig az érzelmeim vittek mindenhová. A megérzéseim. Én azt gondolom, hogy... Azt gondolom, azt hiszem, el fogom sírni magam. Azt gondolom, hogy az emberi megérzésekre jobban oda kellene figyelni. A belső hangra. a belőlünk áradó belső hangra. Az a fontos. De ez is olyan dolog, hogy nem tudom, annyi hatás éri az embert, amíg fiatal, azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, és amikor az ember elkezd letisztulni, ahogy mennek az évek, akkor jön rá igazából, hogy, és mindig későn jövünk rá arra, hogy mik igazán az értékek. A múltkor kint ültem premier előtt a téren, egy szökőkút előtt, és hallgattam a víznek a csobogását. És azon gondolkodtam, hogy mi a kurva élet van ezzel a víz csobogásával? Miért nyugtatja le az embert? Mi van benne? És rájöttem arra, hogy azért, mert nem az ember teremtette a vizet, a természetet. Én nagyon hiszek ebben, hogy a természetben rend van. És hogyha az ember egy kicsit lelassítaná magát, és erre figyelne, és nem menne a saját hülye feje után, akkor borzasztó nagy harmóniában tudna lenni a természettel is, meg saját magával is. Nagyon sajnálom, hogy csak most kezdek rájönni ezekre a dolgokra. Nem tudom, de az, ami körülöttünk van, ami van a világban, az... Hát, az nincs rendben, azt tudni. Én mindig nagyon-nagyon csodáltam, és irigy voltam. Nem irigy. Inkább azt mondom, hogy nagyon csodáltam azokat az embereket, akik hisznek. Most mindegy, hogy miben hisznek, nem tudom. Muskátliban, a vizesvödörben, a könyvekben, a párjukban, a gyerekeikben, a Istenben, mindegy, hisznek. Mert a hitnek óriási ereje van, és ez tényleg igaz. Gondoljunk bele, minden régi, biblikus, eredetű, misztikus könyvben mi a lényeg? Gondoljunk bele, mi a lényeg? A szeretet, bazd meg! Miért írják mindenhol a nagyon régi bölcsességeknek a lényege, a szeretet? És nem vagyunk képesek naponta 2 percet ezt gyakorolni. Nem vagyunk képesek oda menni a másikhoz és megölelni. Nem vagyunk képesek rá mosolyogni. Nem vagyunk képesek jó indulattal figyelni az ő boldogságát, hanem irigyek vagyunk, mohok vagyunk, nem tudom, képesek vagyunk. Nem, most nem akarok ebbe belefutni. De miért nem vagyunk? Eltelt az életünk. Nagyon kevés van hátra. És erre nem vagyunk képesek naponta pár percre, hogy szeressünk mindenkit, feltétel nélkül. Nem tudom, biztos, hogy nagy igazságok vannak, csak hát a szeretet valóban a legnagyobb megtartó erő. És hogy az ember öregszik, és kezd kimenni az életből, pont akkor fedezi fel ezeket a dolgokat. Le kell lassítani az életet. Ennyi. Magunk körül. Ennyi.
A férfi, akinek a második anyósa megmutatta, hogy mekkora nagy nullaság. Írta és előadja Szabó Árpád.
Effektív, nagyon kockázatos szobrászatból. Művészetből megélni. Aztán főleg egy kisvárosban, ha nem lennének ősi, aszkétikus hajlamaim, nekem is hány év kellett, amíg mondjam azt, kezdték észrevenni a munkáimat, és működni kezdtem jobban. Rettenetes szenvedés. Azt sem tudtam, hogy mit csináljak. Hordtam ki, ilyen poharakat csempésztem ki Magyarországra, meg árultam ilyen piacokon, olyan nem is tudom milyen, hogy is hívják azokat. Akkor bőröztem, akkor aztán elkezdtem járni egy csapattal restaurálni. Fú, az nekem nagyobb szenvedés volt mindennél. Az ilyen napi effektív 10 órás munkák. Fú. Voltak közben egy-egy megrendelésem is. Hát csináltam közben egy-egy szarókutyát, baszószarvasokat, egy-egy valamit. Máskülönben a kutya, csak mint érdekesség, az pont olyan periódusomban készült, amikor rettenetesen szarul éreztem magam. Főleg az anyagi és a szakmai sikertelenségem miatt. Effektív nem volt soha kézügyességem. Tehát nem volt soha. Tehetségem az volt. Hát az egész kicsi korban, amikor 4-5 éves voltam, vagy 3-4 éves, akkor jobban rajzoltam, mint most. Nem jártam rajzórára. Nem úgy voltam. De az, hogy ott fest előttem apám, az, hogy ott vannak az albumok felrakva, áthat úgy is. A szüleimmel nagyon jó volt a viszonyom. Mondhatnám, ideális. Effektív azóta sem volt olyan jó viszonyom a többi emberrel. Apám vallásos nevelést kapott, de a II. Világháború idején, amikor ő volt magyar katona is, fogolytáborban is, meg román katona is a háború után, akkor elvesztette azt a fajta hitét, amit mondjam azt, a klasszikus keresztény hitét elvesztette. Konfirmálni pedig nem konfirmáltam. Gyakorlatilag 6-szor felvételiztem az egyetemre. Már le is mondtam, amikor bejutottam. És akkor, amikor végre bejutottam, akkor nem a rajz, hanem a szobrászat mentett meg, hogy nagyon kövér nőt kaptunk, és a többiek mind nagyon helyes arcokat csináltak, én meg egy nagyon kövéret. És emiatt a legnagyobb jegyet kaptam. Effektív. Én nem találtam soha a helyem. Én nem éreztem jól magam sem az iskolában. Mindig úgy éreztem, hogy nem itt a helyem. Sokszor úgy éreztem, hogy effektíve egy semmi keresnivalom. Ne nevezzem másságnak, mert az nagy képűség. De hogy ennyire nem érzed jól magad a környezetedben, akkor azt úgy lehetett kibírni, hogy iszonyúan, gyakorlatilag a hippi korszakra emlékeztető nagyon durva módon. Sok szenvedést tapasztaltam meg, mert olyan anyósom volt. Most ez a második. Megmutatta nekem azt, hogy milyen nagy nullaság vagyok. Tehát nagyon hálás vagyok neki. Szobrászaton effektív, én amikor bejutottam, akkor eredetileg 4-en voltunk. És akkor még felvettek 2-t a forradalom után. Egyik itt tanít a művészetiben, egy másik szintén tanít valami iskolában. Tehát tudtommal nincsen szabadúszó. Tehát olyan, aki abból éljen meg, kockáztasson abból megélni, úgy tudom, én vagyok az egyetlen. A baszószarvasok, az udvaron vannak nálam. Az udvaron vannak. Szerencsére azt valaki nem vette meg még. Bagóért. Legalább van mit néha kiállítsak. De közben azért volt egy olyan törekvésem a szobrászat területén, hogy a forma és az üresség. Tehát a forma és a szobrászatnak és az építészetnek is ez egy lényegi kérdése. A forma és a tér. A forma és az üresség. Az együtt hozza ki azt a látványt, ami a befogadó az emberekre hat. Most persze, hogy a szobrom átlátszó, hogy belül tér van, az jobban megközelíti. Nagyon sok olyan szobrot csináltam, és József Attilának van egy olyan verse, hogy mint a szükségét végző vadállat. Azt a kiszolgáltatottság érzetet valahogy átadni. Persze, azért kimentem, fotóztam egy csomót. Kellett. Ültem, lestem, mikor szarnak a kutyák. De tényleg úgy éreztem magam. Lehet, hogy azért is sikerült, hogy azért lett, hogy is hívják, figyelemre méltóbb. Ha úgy dolgozol, mint én, ahogy dolgoztam, hogy nem volt megrendelésem, hogy csak magamtól, mert nem voltam normális, akkor nem engedheted meg magadnak azt, hogy évekig csinálj egy munkát, mert közben muszáj létez. És én nem bírtam jól. Tehát sokat szenvedtem amiatt, hogy én ilyen tehetetlen vagyok. Mennyire nem tudok működni a világi dolgokban. Szerencsére a rettenetesen furcsa ötleteim tartottak egyáltalán életben. Mint a szúnyogok, ugye, amely megdobta egy kicsit. Tehát más volt, feltűnt. A szarókutya az rég volt, de hát az is egy ilyen ötletem. Vagy most a darazsak, amik ott vannak a gében. Már régóta fáradtam. Különben is rettenetesen sokáig bírom a fájdalmakat, meg a nyomorúságot. Ezért aztán sikerül elérnem ilyen halott emberek eredményeit. Ritkán jön elő, azért nem jöttem rá. Én azt hittem, hogy ez megoldódott évekkel ezelőtt. Már hozzá is voltam szokva. B12 vitamin hiányos. Azt a szervezetem nekem nem vonja ki, és akkor ezt injekció formájában kell kapjam néha, amikor ez kiürül a szervezetből. Nem jöttem rá, hogy mitől van. Azért lettek annyira rossz eredményeim. Nem tudtam lefeküdni. Olyan erős volt a vérszegénység, hogy a szívet már egy fekvő pozíció teljesen megnyomorította. Effektív csak ülni tudtam. A lépcsőn nem tudtam felmenni. Tehát ilyen szempontból előnyös, hogy megtapasztalod azt, hogy tényleg mit érez egy nagyon beteg vagy egy nagyon öreg ember. Ez az egész szemléletedet azért, és a dolgokhoz való hozzáállásodat, az emberekhez való hozzáállásodat is segíti. Megváltoztatja. Szerintem jó irányban. A szenvedés bizonyos fokon, akármilyen kellemetlen is, valamit kihoz az emberből néha. Emberebbé tesz, vagy nem is tudom pontosan. De akkor másképp éled meg a mások szenvedését. Ami mellett máskor, amikor normális vagy, simán elmész. Miután helyre jöttem, utána is, észreveszem. Az emberben azért az együttérzés ugye egy kicsit helyre pattan. Mi is azért sok mindent hozzunk magunkkal egyből, csak nagyon gyámoltalanok vagyunk az elején. Minél jobb érzéssel és hozzáállással fogod fel, most a betegségekről lévén szó, a bajodat, annál könnyebben jöhetsz helyre. Látod, a nyugati orvostudomány is elismeri, hogy vannak esetek, amit nem tudnak megmagyarázni. Meggyógyul olyan, akiről teljesen lemondtak, és meghalt teljesen egészséges. Nem jönnek rá, hogy mitől. De tényleg. Majdnem érdemes lenne, hogy nap mint nap gondolsz az elmúlásra, a halálra. Arra, hogy milyen értékes pont emiatt ez az emberi tested. Ez a lehetőség, hogy vagy, tudatos vagy, és ezzel mit lehet kezdeni. Mert egyik pillanatban vagy, most játszottunk a homokban az állján, és öreg emberek vagyunk, vén trottyok, de azért nem olyan öregek. Végül is, mivel minden illúzió, ez az életünk is, hiszen nem olyan, mint amilyennek látjuk egyáltalán. Minden illúzió. Hát nem? Effektív. Hát nem?
A lány, aki szerint startból ilyen az élet. Írta és előadja Nagy Sári.
Egyszer azt álmodtam, hogy meghaltam. Tudtam, hogy meg vagyok halva, és láttam saját magamat, magamon kívül, És jött édesanyám, aki sírt, hogy megholtam, és ez nagyon fájt. Amúgy mindig azt mondom, hogy jól van ez így. Jobb, hogy kiskorom óta élek együtt a diabétesszel, mert így teljesen természetesen élek együtt a dolgokkal. A gyerekkori cukorbetegséget egyébként nem kezelik egyáltalán gyógyszerrel, csak injekcióval vagy inzulinpumpával. Én 18 évig injekciós tűvel adtam. A 90-es évek elején kis vékony szilingákkal adtuk be az inzulint, és aztán bejött a tollformájú injekciós tű, abba fiolát teszünk. Azt hiszem, harmadikos voltam, amikor bejött a pen, amin nagyon szép figurák voltak, és nagyon vagány volt egy gyereknek. Ekkor adtam be először magamnak lábba, mert hogy lehet fenékbe, karba, lábba és hasba és fenébe. Ja, ezt már mondtam. Na, szóval, ó ember, hát ez nagy szenzáció volt, és mindig mindenkit magam köré csődítettem. És ez a lelkesedés elég hamar el is múlt. Volt, hogy édesanyámat kértem, hogy adja be az injekciót, volt, amikor magamnak csináltam, de ímmel-ámmal. Ha lázadó kamaszként leszek cukorbeteg, akkor nagyon lázadtam volna. Így, hogy 2-3 évesen lettem az, olyan volt, hogy startból ilyen az élet, mintha másmilyen nem is lett volna. Jó, hát voltak hullámok. Jött a betegség, csináltam, amit kellett. Jó volt, hogy ott volt mellettem édesanyám, testvérem, édesapám, s a többiek. Nagyon sokat segített, hogy nem óbígattak, nem sajnáltak. Azt mutatták, hogy meg tudom jól élni a mindennapokat. Ha minden nap sírva láttam volna édesanyámat, akkor bűntudatot csinált volna bennem. Kamaszkorban, és még utána is, amikor kivoltam belőle lábalva, nehéz volt. Állandóan lázadtam. Nem csak a kamaszkori lázadásaim voltak meg, hanem pluszba is. Mert hogy volt ez a betegség. Olyan dolgokat váltott ki belőlem, hogy tisztán megmondtam mindenkinek, hogy azt kívánom, legyen mindenki cukorbeteg, és kelljen oltania magát állandóan. Hát nagyon sokáig, napi 7-szer, 8-szor kellett inzulinozzam magam, ami kikészített. És én még rá is tettem egy lapáttal, ami még jobban kikészített, mert sokat kellett mérjem még a cukraimat is. Van egy kis pénztárca méretű táskám, amiben benne van a cukormérő, és mellette a szúró, amit úgy kell elképzelni, mint egy vastagabb méretű márkert, és vannak mellette a tesztcsíkok. Én egy nap elég sokat kell mérjem a cukraim, és emiatt be vannak állva az újbegyeim, és nehezen jön belőlük a vér. Ilyenkor mindig bosszankodok. Mindenkit elküldök a jó büdös fenébe. Van olyan szúrás is, ami nagyon fáj. Megszúrom az ujjam, kiveszek egy tesztcsíkot, és rápöttyintek egy kis vért. S kamaszként ez mindig dühített, és nagy ügyet csináltam ebből az egészből, mert sokszor még később is. Aztán 18 évesen orvost kell váltsál, és én is egy ilyen családi barát orvosnőhöz kerültem, aki kísérleti egérként használt. Ami nyilván rendben van valameddig, de kiborított egy idő után. Olyan elvárásuk elé voltam, vagyok téve, hogy most már meg is mondom kerek-perec, hogy ez így sok. Most például azt kéri tőlem, hogy minden étkezés előtt, és ezen túl még naponta 8-szor mérjem a cukraim, az éjszaka folyamán is. Ember, ez az így nem jó. Úgy érzem, hogy nem vagyok szabad. Ez megköt, nincs szabadságom, és stresszelem magam az orvosi elvárások miatt. Egyébként egy ideje már úgy jól vagyok. Benne vagyok egy párkapcsolatban, és szabadnak érzem magam. Ezt azért mondom, mert az előzőben nem éreztem ezt. Most ismertem fel ezt az érzést, amikor megvan a szabadságom. Szerintem egyébként hangulatfüggő, hogy mit érzek. Van, amikor elengedem magam, és leszorom a dolgokat, de máskor ez nem megy. Sokat görcsölök. Nagyok az elvárások magammal szemben, de ez sokat változott mostanában. Hát igen, a negatív dolgokat úgy tudtam pozitívvá változtatni, hogy bekerültem az egyetemre, szociálpedagógiára. Jó, hogy egy segítőszakot választottam, mert bennem is megfordult ez az egész dolog, és akkor jött a juppi. Juppi! Még mielőtt a juppihoz csatlakoztam, már bennem volt, hogy mindenképpen beteg gyerekekkel szeretnék foglalkozni az egyetemi szak miatt. Aztán az újságban olvastam erről, és az orvosnőm is ajánlotta, hogy csatlakozzak. A tavalyi nyáron például volt egy olyan csoport, akik kicsik voltak, és példa tudtam lenni előttük, és láthatták, hogy milyen vagány dolgokat csinálok. Aztán rájöttem arra is, hogy nem elég csak a gyerekeknek segíteni, hanem a családnak is kell. Hát pont úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint egy gyászfolyamatot. Összetörünk, tehetetlenek leszünk, és ebből az egészből valahogyan ki kell lábolni. Mondok egy példát. Tavaly megkeresett egy ismerősöm, hogy a családjukban egy gyerek cukorbeteg lett, és mennyire megviseli a családot. Beszélgessek már velük. Ők Kolozsváron laknak, s telefonon szoktam legtöbbször segíteni. Az anyukának nagyon nehéz elfogadni ezt az egészet, mert egyébként a gyereket annyira nem érdekli. Csinálja, amit kell. Az az álmom, hogy mondjuk létesítek egy ilyen központot. Habár ezek azt hiszem nagy szavaknak tűnnek. Egy olyan központot szeretnék, ahol segítek az ilyen családoknak. Igen. Ez az álmom. Juppi!
Az asszony, aki nem szeret lamentálni. Írta és előadja Nagy Andrea.
Jaj! Ha én nem lettem volna így, Imre nem lesz. Édesapám mindig kiemelt. Kiválasztott voltam. Pedig a családban a fiúkat kedvelték, s mégis, mint leánygyermek, engem nagyon szerettek. Nekem édesapám örökké azt mondta. Jaj, te nem olyan vagy, mint a másik. Többet adott rám, mint a többire. Volt eset, hogy egyetértettem valamelyikkel, akkor rögtön megjegyezte, hogy na, hát te is így gondolkozol, minde, vagy a? Jobban is pártoltak. Édesapám emelt fel, mint leánygyermeket. A lányok jobban szeretik az apjukat, nem? Így van. Kész. Jaj, mindig jogot szerettem volna végezni, de utána jöttem létre, hogy nem vagyok odavaló. Mert hiába elméletileg ott megvagy, annál fizikálisan is ott kell lenni, ha jogásznak utazni kell, nem? Nem, mondom, hogy nem biztattak a tanáraim. Volt Krajován egy tanárnő, s biztatott, hogy legyek az. De amikor megláttam a tömeget, hogy hogyan viszonyulnak. Jaj, egyesek nagyon ki tudják mutatni az érzelmeiket. Azt a sajnálatot. Én azt nem szeretem. Nem szeretek lamentálni egyáltalán. Magamat sajnáltatni? Abszolút. Mikor valaki kezdte, jaj, milyen mérges voltam, vagy megjegyzett valamit rólam, nem is bírtam többé azt a szemét. Légy alázatos, egyedül Isten előtt megalázom magam. A mindenható előtt igen, de emberek előtt nem. Ha valaki megsért, meg is halnék, hogy ne replikázzak vissza neki. Így van. De most már nem. Normál iskolába jártam. Normál gyerekekkel játszottam. Voltak olyanok, akik nem ismertek, azok annyira sajnáltak. Itt a Kovács Birire gondolok. Hát a Bajusz Pistának a felesége. akik ott a kanyarban laknak. Osztálytársak voltunk.
Nem mondhatok rosszat róla.
Mindenki csodálkozik, mikor ezt mondom. Így van, így alakult. Hozzám nagyon jó volt. Annyira elfogadtak, hogy úgy éreztem magam, mintha én is olyan lennék, mint ők. Jaj, a szüleim hordtak biciklivel. Bár ne vittek volna iskolába, akkor maradok analfabétának, s könnyebben elfogadom a helyzetemet. Így van. Jaj, olyan iskolába járó voltam, hogy azért kaptam dicséretet, mert sosem hiányoztam. Ha nem mehettem iskolába, rosszul éreztem magam. Nem úgy voltam mind az épp egészséges, hogy mindig kifogást keres, csak ne kelljen tanulni vagy iskolába járni. Nálam ez nem volt meg. Nagyon szerettem iskolába járni. Csak azt sajnálom, hogy nem kerültem el egy speciális iskolába, mert abban az időben is volt Jasban. Milyen jól asszimilálódtam volna. Tiszta román lettem volna. Kész. Krajován román iskola volt. Tiszta román közeg. Ott nagyon kedveltem. Olyan népekkel ismerkedtem meg, az ország minden, a szél rózsa minden irányából. Moldvai, olcsán, erdélyi. Tudtam következtetni a nyelvük alapján. A moldvaiakat nagyon szerettem. Jobban, mint az erdélyeket. Sokkal szebben fejezték ki magukat. Így van. Mint magyarság, nagyon kiemeltek. Annyira, hogy felnéztek rám. Úgy a tanárok, mint a nevelők. Ott megismertem az ők szokásaikat. Három barátnőm volt. Egy magyar, egy román és egy cigány. A legjobban a három közül a román szerettem, mert olyan meglátásai voltak, mint nekem. Ha ő magyar lett volna, ő is úgy gondolkozott volna, mint én. Ott ismerkedtem meg azzal a szóval, hogy bozgor. Nem tudtam, mit jelent. A nevelőm mondta, hogy mit jelent. Akkor aztán nagyon felháborodtam, hogy mondják nekem azt, hogy hazátlan, nekem hazám van. Mindig azt mondták rólam, hogy az vagyok, aki szereti az igazságot. Meg azt is mondták, hogy sovén vagyok. Pedig nem voltam az, csak igazságos. De honnan tudták, hogy magyar vagyok? Nagy emberek ajánlották ezt az iskolát. Tanügyiek. Régen a népjóléttől eljött egy nő, hogy milyen jogaim vannak. Kiszolgáltatott vagyok. Ezt nem tudom elfogadni. Inkább én segítsek, mint mások engem. Ez az, ami nagyon zavar. Régebb visszafogott voltam. Arra gondoltam, hogy vannak dolgok, amik nem illetnek meg, mint a hozzám hasonló korúakat, mint hogy sminkelj. Ezt kerültem. Há, hogy nehogy azt mondják, hogy nézz oda, te Isten őriz, hogy néz ki, még ez erőlteti. Nem is szerettem volna, s mai napig nem szeretem az ilyesmit. Nem emlékszem a gyermekkoromra. 3 éves koromban történt, járványkórházba vittek, ott nem ismerték fel a betegséget. És egyre súlyosabb lett, napról napra. Egyik lábam, másik lábam, a karom, majdnem teljesen lebénultam. Arra emlékszem, édesapám akkor azt mondta, ja, Istenem, csak meg ne halljon. Volt egy személyes kísérőm. Vittek Brassóba, voltam Félixen, Tekirgyolon. Jaj, szép, hosszú hajam volt, sűrű. Kívántam a rövid hajat. Azt akartam, hogy vágják le. De nem vágták le szülői beleegyezés nélkül.
Persze, hazaüzentek, itthon nem engedték. De akkor vágtak Bretont. Azóta bretonos vagyok. Amikor hazajöttem Krajováról, bezárult az ajtó. Nem mentem többé sehova. Pedig kihelyeztek a szövődébe, de hát hogy mehettem volna? Nem tudtam. Itthonról bedolgoztam, kézi munkáztam. Jaj, az volt a legnehezebb, amikor az anyám lekerült az ágyba. Jaj, ezt nem is tudom elfelejteni. Hogy egy ilyenre, mint én, jusson egy másik, egy ilyen félkegyelműre, egy másik félkegyelmű, amit 13 évig, akkor annyira tönkre mentem, hogy teljesen leépültem, ez teljesen kiborított. Ezt nem tudtam felfogni. Nem tudtam felfogni, hogy az én anyám ne tudjon nekem segíteni, mikor nekem volt szükségem az ő segítségére. És én félemberként kellett neki megadjam mindazt, amit neki kellett volna. Ez volt a legrosszabb az életemben. Más nem. Nincsenek vágyaim. Megvan ez a betegség. Az életem más. Mindenben más. Sokszor nagyon nehéz. Valóban nehéz, de én, hogy bánkodjam, hogy ez nem így van, vagy az nem úgy van. Nem. Nem vagyok érzelgős. Elindultam az alagútba, és világosságot nem látok. Mint csak lefelé, a szakadékba. Sötétedik, virrad. Sötétedik, virrad. De viszont mindig előkerül valami. Valami mindig adódik. Most itt vagyok, a rádióban. Így van?